Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, amikor előtted megállunk, és téged megszólítunk, akkor lehet, hogy első pillanatban saját gondolataink, saját életünkből hozott problémák, nehézségek, kérdések, vagy éppen hálaadások töltik el a mi szívünket, de köszönjük azt, hogy az ének által is figyelmeztettél bennünket, hogy mielőtt bármit is szólnánk, mielőtt Isten tiszteletünkbe belemélyednénk, csendesedjünk el a mi szívünkben, és valljuk meg előtted a mi bűneinket. Valljuk meg azt a távolságot, amely közted és köztünk van. Valljuk meg azt a sok hiányosságot, amely által állandóan belesodródunk a vétkekbe. És ezáltal, ami a legszörnyűbb, tőle távol kerülünk. Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét éppen ezért újra elkérjük a mai alkalommal is. Jöjj hozzánk, térj kegyesen a mi szívünkhöz, ahogy az énekünkben is így fohászkodtunk, és pótold ki azt bennünk, ami a mi életünkben tökéletlen, töredékes, hidald át azt a távolságot, amely közted és köztünk van, ahogy ezt megcselekedted a világ történelem középpontján, Jézus Krisztus kereszt áldozata révén. Könyörgünk, ahogy ő a testélet igeként értünk jött, bennünket szólít meg, úgy lehessen megszólító szó a te írott igéd, amelyet a Szentírásba a szentek, az apostolok, a proféták leírtak. Hiszük, hogy ezek a szavak nem csupán emberi gondolatok, hanem a te szent igéid. És ezzel az igénnyel szeretnénk hallgatni, ezzel az igénnyel szeretnénk a mai esti órában elmélkedni a te igéd felett. Kérünk, küld a te szent lelkedet, hogy mi se csupán emberi gondolatokkal és érzésekkel halljuk a te igédet, és magyarázzuk azt, hanem azzal az igénnyel, hogy a te üzeneted megszólaljon közöttünk. Így törölj el minden nehézséget, akadályt a te igéd útjából, így készítsd a mi szívünket jó termőtalajként az ige magvának befogadására. Jövel Szentlélek, Úristen, Krisztus Jézusért. Amen. Hallgassuk meg testvérek a mai Isten tiszteletünknek az alap igéjét. Az Efézusiakhoz írt levél második fejezetéből, a 11. versen kezdődően. Az Efézusiakhoz írt levél második fejezetéből, a 11. versen kezdődően. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint. Akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékeltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Eddig az írott ige, testvérek. A felolvasott igében különböző építészeti kifejezéseket is hallhattunk, volt szó benne alapról, és volt szó benne sarokkörről, zárókörről. Már amióta az ember szilárd hajlékot épített magának, rájött arra, hogy mennyire fontos az az első kő, amit letesznek. Ezért van szimbolikus és valóságos jelentősége az alapkő letételeknek. És nem hiába az alapkövekbe, szimbolikus alapkő letételekbe dokumentumokat helyeznek el, a kor dokumentumait. De az épület szempontjából nagyon fontos az alapkő. Már favázas házakat is úgy építettek, hogy a sarkokra hatalmas köveket tettek, és ezek hordozták teherviselő elemként az egész házat. Követ tettek azért, hogy stabil legyen a ház. Igen, ilyen alapként használták az alapköveket. És nagyon fontos az alapkő abból a szempontból is, amely a sarkon helyezkedik el, hogy a három irány itt találkozik. Kiemelten fontos része ez a háznak. Az igében feltehetőleg a zárókőre gondol az apostol, és azért merem ezt a feltételezést megtenni, mert a görög kifejezés ugyan úgy érvényes a sarokkőre, ami alapként szolgál, és a zárókőre, ami az építkezés végén került a helyére. A zárókőre gondol az apostol, és nyilvánvalóvá válik ez az igében akkor, amikor ki Krisztusra vonatkoztatja. Az apostolok, a proféták, azaz az ószövetségi szentírás a zsidók számára, és a frissen megtért keresztjének számára az apostoli igehirdetés, azaz alap. Ebből indul ki az ő hitük. Ebből indul ki a zsidók számára, az Istennel való kapcsolat, és az efézusiak számára, akik tudjuk jól, hogy pogányokból lettek keresztjének. Nagyon fontos az alap. De az apostol azt mondja el az efézusiakhoz írt levélben, ebben az igében, amit felolvastam, hogy fontos az alap, de még fontosabb az irány. Gondoljunk csak a gótikus templomokra. Azokra a templomokra, amelyek csúcsívben végződnek, és a csúcsív legvégén, a két ív találkozásánál egy kő található, egy zárókő. Hogyha azt a követ kiveszik onnan, akkor ugyanúgy, mint hogyha az alapból kivennének egy követ, összeborul az épület, vagy legalábbis megrongálódik elég súlyosan. E két csúcsív találkozásának a záró követ tehát Krisztus. Olyan lényeges épülete az egyháznak, amely felé irányulnia kell minden egyes hívőnek, amely mutatja az irányt. Ilyen gótikus templom az egyház, a gyülekezet, a Krisztus közössége, hiszen hogyha kivesszük a zárókövet, amelyet legvégén illesztettek mindig az építőmesterek a helyére, akkor összeborul a közösség. És ugyanígy, hogyha egy keresztény közösségből kiveszik a Krisztus, hogyha az emberek szívében már nem a Jézus központuság a meghatározó, nem az a meghatározó, hogy mindannyian egy hitben vagyunk, és Krisztusra nézünk, hanem elkezdünk méricskélni a másikra, figyelgetni. Vagy a közösségtől teljesen más dolgokat várunk el, mint amit a Krisztus központú közösség megadhat, akkor az gyakorlatilag a közösség halálos ítélete. És kisebb vagy nagyobb idő múlva, de meg fog szűnni a közösség. Megújulás az egyháztörténet folyamán mindig akkor jött el, amikor ismét felismerte a kereszténység a zárókövet. Mert az alapokban valahogy mindig biztosak vagyunk. Hatalmas dogmatikákat írnak az alaptanításokról, amelyhez ragaszkodni kell. A hagyomány nagyon fontos szerepet játszott mindig is a hívő közösségekbe. De ha a Krisztus kivesszük belőle, akkor semmit nem ér az alap. Összeborul az egész épület. Rajtunk áll mindennapos, hétköznapi keresztjéneken, hogy bele tudunk-e illeszkedni az ívbe. Képzeljük csak magunk elé egy kőből faragott, sok kőből álló ívet, minden kő egyforma, illeszkedik a másikhoz. Igen, kapcsolatban kell lennünk a másikkal. Egyszer egy zsidó hitfilozófust megkérdeztek, hogy ki az én fele barátom. Ugyanazt a kérdést tették fel neki, mint Jézusnak, és azt mondta erre, Martin Buberről van szó, az az ember, aki mellettem van. Az a fele barátom, arra vonatkozik a Krisztusi parancs. Ugyanígy, hogyha magunk elé képzeljük ezt a közösséget, mint egy csúcsíves templomnak az egyik ívét, akkor arra kell figyelnünk, aki mellettünk van. Akiben folytatódik az az energia és erő, amely Krisztustól árad lefelé. Mert a szeretetet sem mindig úgy kapjuk, hogy direktbe Jézustól, hanem legtöbbször egy másik emberen keresztül. És ebben élhető meg igazán a keresztény közösség. És mindez leginkább cselekedetekben, mert sokszor a beszéd az félrevezet. Sokszor egy hiteles tett, egy hiteles készfogás, egy tekinte sokkal többet ér, mint sok-sok hosszú litánia, önigazoló, és ki tudja, milyen indulattal teli beszélgetés és beszéd. Nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a másikkal. Nagyon fontos, hogy hogyan kapcsolódik egyik kő a másikhoz. Az építészet fejlődésével egy idő után már kezdték használni kövek egybeillesztéséhez a habarcsot. Azonban tudjuk jól, hogy az őskori és az ókori építkezés legtöbbször nem használt habarcsot. Tehát nem használt olyan kötőanyagot, ami két sziklát összeköt, két követ vagy téglát összeköt, hanem vagy azt a módszert használták, amit egyébként a kőépítkezéses kárpát-medencei magyar falvakban még az utóbbi időkig is használtak, hogy egymáshoz illő köveket kerestek és úgy falasztak, vagy azt, amit a piramisoknál figyelhetünk meg, vagy a megalitikus őskori építményeknél, addig csiszolták a köveket, míg tökéletesen egymáshoz nem illeszkedtek. Milliméter, sőt, majdnem, hogy tized milliméter pontosan egymásba illeszkednek a piramisok kövei is. És ez adja az összetartó erőt, nem valami külső anyag. Az adja az összetartó erőt egy keresztény közösségbe is, ha ez az összecsiszolódás működik. Mert hogyha nem működik, akkor nem fog tartani, akkor nem fogok kapcsolódni a másikhoz. Akkor nem tudok illeszkedni hozzá, és ő sem tud illeszkedni hozzám. Az összecsiszolódás egyébként minden emberi kapcsolatban, és minden közösségnek az alapja. Legéletesebben ezt nyilvánvalóan a legmagasabb rendű emberi kapcsolódásban, a házasságban élhetjük meg. És más közösségekben is nyilvánvalóan, egy barátságban, egy gyülekezetben is ugyanígy működik a dolog, munkahelyi közösségben is. De az összecsiszolódás mindig fájdalommal jár. És ezt a fájdalmat egyedül egy dolog tudja elviselhetővé tenni, és ez nem más, mint a szeretet. Hogyha el tudom fogadni azt, hogy nekem is változni kell, és el tudom fogadni azt, hogy így lehet egymáshoz idomulni, így lehet összecsiszolódni, nem megy fájdalom nélkül. És az embert kísérti mindig az a gondolat egy-egy közösségben, párkapcsolatban, bárminémű emberi kapcsolatban az, hogy én maradok olyan, amilyen vagyok, majd a másik fog alkalmazkodni hozzám. Majd ő csiszolódik, én pedig maradok a saját formámon. Én nem akarok megváltozni. Én olyan akarok maradni, ami vagyok. Hát így nem lehet beleilleszkedni ebbe az ívbe. Nem lehet ebbe a csúcsívbe beleilleszkedni, amely Krisztus felé vezet. De higgyük el, testvérek, hogy ha valóban Krisztus a középpont, akkor lesz bennünk elég szeretet ahhoz, hogy el tudjuk viselni az egymáshoz csiszolódást, és akkor mindennél erősebben össze fog kapcsolódni ez az építmény, amely nem más, mint a Szentlélek temploma. Igen, egy közösség, egy keresztény közösség a Szentlélek temploma kell legyen. Persze kell az igazság is, nem elég a szeretet. Kell az igazság is ahhoz, hogy azt a követ, azt az építő elemet, amelyik idomulni nem akar, amely a közösség érdekeit nem tartja szem előtt, és ne adja Isten, nem a Krisztus felé irányul, ezt a követ ki kell vetni. Ennek a kőnek nincs helye a közösségben. Igen, nagy lelki erő kell ahhoz, hogy a szeretet mellett az igazságot is érvényesítsük. Nagy erő kell, hogy egy korábbi igehirdetésre utaljak vissza ahhoz, hogy a Belial lelkületű embert megszólítsuk. Igen, és csak is a Szentlélek által tehetjük ezt, nem ítélkező módon. Aki nem Krisztus felé törekszik, annak nincs helye a Krisztus közösségében, a szentek közösségében. Mindez Krisztus munkáta. Erről szól az apostol. Olyan embereket tett egy gyülekezetnek a tagjaivá, akik egyébként soha az életbe nem jöttek volna össze. Ha másért nem, azért nem jöttek volna össze, mert a zsidók tisztátalannak tartották a pogányokat. Valószínűleg egy zsidó ember soha nem ment volna be egy efézusi pogánynak a házába. De lám Krisztusban mégis csoda történik. Itt van ez a farizeus, hiszen Pál apostol farizeusnak tanult, és ő az, aki a pogányoknak az apostola lesz. Igen, emberileg azt láthatjuk, hogy azok a falak jó, magasak, és az úgy van jól. De Krisztus ezt áthidalja. És igenis, a tűz és a víz, a zsidó és a nem zsidó egy közösségben lehet, sőt, egy épületben, sőt, összekapaszkodva, egymáshoz csiszolódva. Ennek az egymáshoz csiszolódásnak az egyik kor dokumentuma az apostolok cselekedeteiről írt könyv, és ott is azért megjelenik a feszültség, a csiszolódásnak a feszültsége, hiszen tudjuk jól, hogy az apostolok jó része nem akarta elfogadni azt, hogy a pogányok is lehetnek keresztjének. Tehát azt gondolták, hogy csak a zsidók számára van nyitva az út. Elfelejtve azokat a Jézusi ígéket egyébként, amit az evangéliumokban is olvashatunk. És tudjuk jól, hogy volt egy apostoli zsinat, tanácskozás, ahol megbeszélték, hogy az összecsiszolódás egyében mi az, amit nem zsidóként, de mégis zsidó szokásként a pogányoknak meg kell tartaniuk. De nem kell mindent megtartaniuk. Nem kell minden szokást megtartani. És így egy kompromisszum, egy összecsiszolódó tanácskozás után tovább épülhetett az az egyház, amely Krisztus teste. Igen, így idomult a zsidó a nem zsidóhoz, és nem fordult el viszonyogva akkor, amikor a másik esetleg disznóhúst evett. És így idomult a pogány a zsidó emberhez, és nem rökönyödött meg a furcsa szokásai láttán, mert hát a keresztjének ugyanúgy megtartották továbbra is a saját zsidó szokásaikat. Az apostolok ugyanúgy jártak a templomba és mutattak be áldozatokat. Még akkor is, ha később kiderül Pál teológiájából, hogy Krisztus eltörölte, betöltötte az áldozatokat, nincs szükség áldozatra. De ők benne maradtak a kis hagyományokba. És Jézus meg tudta azt munkálni az ő szívükbe, hogy nem elfordultak egymástól, nem az volt, hogy a pogányok és a zsidók keresztjének két külön úton indultak volna el, hanem látjuk az apostolok cselekedetéről írt könyvben, meg más apostoli levelekben, hogy segítik egymást anyagilag. Hogyha a jeruzsálemi gyülekezet szegény volt, akkor a görögországi gyülekezetekbe gyűjtöttek, hogy kisegítsék őket a szegénységükből. És ugyanígy Jeruzsálemből az apostolok tanítványai jártak szerteszét Kis-Ázsiába és pogány vidékeken, hogy az evangéliumot hirdessék. Lehet látni, hogy Jézus Krisztus a különböző hagyományok, a különböző neveltetés, a különböző szokások elválasztó falain túl mutat. Lehet ez üzenetértékű a mi számunkra is, akik nyilván egy nyelvet beszélünk, magyarul beszélünk mindannyian. Nagyjából ugyanabban a református kegyességben növekedtünk fel, és mégis gyakran az látható, hogy mekkora magas falak vannak ember és ember között, református és református között. Milyen nehezen megy ez a szeretetből másikhoz való idomulás. Milyen nehezen megy az, hogy az én vélt vagy valós igazamból kicsikét engedjek. Igen, mi hogyan idomulhatunk? Ez a mai igének talán a legnagyobb kérdése. Melyik az a pont a mi életünkben, amely szükséges, hogy átformálódjon, amely nem feltétlenül az egységet munkálja. Melyik az a pont a közösségen belüli életünkben, amely nem Krisztusra mutat? És hogy egyáltalán hogyan viszonyulunk a keresztény közösséghez? Vajon milyen érdekek mentén veszünk részt benne? Súlyos kérdések ezek, kedves testvérek, és nyilván mindannyian magunknak kell megtalálni a választ, de én hiszem, hogy Krisztus irányába mutatnak ezek a válaszok. És ezért lehet együtt ez a ma esti közösség is például. Ezért lehet együtt ez a gyülekezet. Nem emberek, nem emberi szándékok, nem gyülekezeti munkatervek, amelyet hát mi is elfogadunk évről évre a presbitériumban, nem különböző emberi indulatok mentén gyarapszik és növekszik, és marad egyben egy gyülekezet, hanem hitem szerint Krisztus miatt. Ő a fő, ő a zárókő. Ő a zárókő ebben a gyülekezetben is. És addig maradhatunk meg, még gyülekezet, mint gyülekezet, ameddig Krisztus van meg a szívünkben. Tekintsünk így az alapra, a mi református hagyományunkra, a Szentírásban nyújtott tanításra, és tekintsünk így a zárókőre, amely mindennek a célja, amely nélkül a hagyomány semmit nem ér. Végezetül szeretnék egy hosszabb idézetet felolvasni egy német teológustól, Dietrich Bonhoeffertől, a Szentek közössége című könyvéből, amelynek a fő témája a keresztény közösség, és ennek a legelején az első fejezetben szól a keresztény közösség alapjáról, és érdemes megfontolnunk mindannyiunknak ezeket a gondolatokat. Akit Isten érett közösségbe helyezett más keresztényekkel, ebből tanulhatja meg, mit jelent, hogy az emberek testvérei vannak. Pál apostol így nevezi gyülekezetét, az Úrban való atyafiak. Csak is Jézus Krisztus által vagyunk testvérei egymásnak. Én magam azáltal vagyok fele barátom testvére, amit Jézus Krisztus elvégzett értem és bennem. Fele barátom azáltal lett testvéremmé, amit Jézus Krisztus elvégzett érte és benne. Roppant jelentős tény, hogy csak Jézus Krisztus által vagyunk testvérek. Krisztus közösségében nem azért testvér a másik, mert kegyes lélek, mert őszinte szívvel, testvéri lelkülettel közeledik hozzám, hanem azért testvér, mert Krisztus megváltotta, bűnét megbocsátotta, hitre és örök életre elhívta. Amilyenek önmagunkban vagyunk, legyünk bármilyen mély érzésűek, bármilyen jámborak, nem vedhet alapot közösségünknek. Testvériségünk csak azon alapulhat, amíg Krisztusra nézve, és neki köszönhetően vagyunk. Közösségünk csak abban áll, amit Krisztus vitt véghez, mindkettőnkkel. És ez nem csak közösségünk alapítására igaz, mintha időjártával a közösség még valamivel gyarapodhatnék, hanem a jövőben is mindörökre igaz. Fele barátommal csak Jézus Krisztus által van és lesz mindig is közösségem. Minél hitelesebb, minél mélyebb közösségünk, annál jobban háttérbe szorul közöttünk, minden más, annál elevenebben ragyog közöttünk, egyes egyedül Jézus Krisztus, és amit ő véghez vitt. Csak Krisztus által tartozunk egymáshoz, ám Krisztus által csak ugyan egymáshoz tartozunk, mindenestül és mindörökre. Így tekintsünk a mi közösségünkre, és így keressük Krisztust, és így tartsuk meg, és ezáltal legyünk valóban, ahogy a teológus mondta, egy közösségnek a tagjai, egymáshoz tartozó testvérek, mindenestől és mindörökre. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te olyan sok minden teljessé és egészé tettél, eltörölted a mi bűneinket, ezáltal megváltottál. Köszönjük, hogy ugyanolyan megváltott gyermekeiddel lehetünk egységben és közösségben. Köszönjük azt, hogy minden önző emberi érdeket átlépve általad itt lehetünk, és közösen imádkozhatunk. Nagyon nagy kincs ez a mi számunkra, különösen ebben a rohanó világban, amikor minden arról szól, hogy bomoljanak fel a közösségek, a hiteles emberi kapcsolatok, és mennyivel drágább és mennyivel magasabb rendűbb az olyan kapcsolat, amelynek Te vagy az alapja. Így erősíts meg bennünket a benned való hitben, és ezáltal tudjuk, hogy a közösségünk is megerősödik. Így adj erőt az alapon szilárdon állni, és rád tekinteni, rád, aki ennek a lelki háznak, ennek a lelki épületnek a zárókőve vagy. Így áldj és szentelj meg mindannyiunkat ebben a közösségben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal Jézus Krisztusban. Amen.